Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 84. Zsoltár első versét énekeljük. A 84. Zsoltár így kezdődik: ó seregeknek Istene. A 464. énekünk első négy versével. Az első vers így kezdődik: jöjj, királyom!
Oh,
Mutasd meg nekünk, Uram, kegyelmedet, és add nekünk szabadításodat. Hadd halljam meg, mit szól az Úristen. Bizony békességet hirdet népének és kegyeseinek, hogy ne legyenek újra esztelenek. Bizony közel van szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsősége lakozzék földünkön. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. Pál apostol tesszalonikaiakhoz írott második levele, második fejezetének az első 12 verséből. Tehát Isten igéje, Pál apostol tesszalonikaiakhoz írott második levele, második fejezetének az első versétől szól most hozzám. Testvéreim, kérünk titeket a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére és a hozzávaló gyülekezésünkre nézve, hogy ne rendüljetek meg egyhamar meggyőződésetekben, és ne rémítsen meg titeket semmilyen lélek, beszéd, vagy nekünk tulajdonított levél, mintha már itt volna az Úr napja. Nehogy valaki valamiképpen félrevezessen titeket, mert nem jön el az addig, amíg be nem következik előbb a szakadás, és megjelenik a törvénytipró, a kárhozat fia, aki elleneveti és fölébe emeli magát mindennek, amit Istennek vagy imádat tárgyának tartanak, annyira, hogy maga ül be Isten templomába, Isten gyanánt mutogatva magát. Nem emlékeztek rá, hogy már elmondtam ezeket nektek, amikor nálatok voltam, és tudjátok, hogy most még mi tartja vissza, hogy csak a maga idejében jelenjen meg. Működik ugyan már a törvénytiprás titkos bűne, csak hogy azt, aki most még visszatartja, el kell távolítani az útból. És akkor megjelenik a törvénytipró, akit az Úr Jézus megöl szájának leheletével, és megsemmisít megjelenésének dicsőségével. Akinek eljövetele a sátán munkája, a hazugság minden erejével, jeleivel és csodáival. És a hamisság minden csalásával azok számára, akik elvesznek, mivel visszautasították az igazság szeretetét, hogy azáltal üdvözüljenek. Ezért bocsátja rájuk Isten a tévejgés hatalmát, hogy higgyenek a hazugságnak, hogy az ítélet utolérje mindazokat, akik nem hittek az igazságnak, hanem a hamisságban gyönyörködtek. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, örökkévaló Szent Isten, háladással borulunk le eléd, hogy újra együtt lehetünk. Még mindig megadtad ezt a csodálatos lehetőséget, hogy jöhetünk hozzád, mint az élő víz forrásához, hogy merítsünk belőle, hogy felüdüljön a szívünk és egész lényünk, mert Uram, ez a világ tele van zűrzavarral, tele van nyomasztó hangulattal, megtapasztalunk sok nehézséget, szomorúságot, fájdalmat, arat a halál, de Urunk, köszönjük, hogy nem ezeké az eseményeké az utolsó szó, hanem a tiéd. És áldunk és magasztalunk, hogy igédet adod a kezünkbe, mert belőle megismerjük a te akaratodat, tervedet, sőt, téged magadat. És erre van szükségünk, hogy igazán megismerjünk téged, és ezért kérünk, most jöjj közel hozzánk. Töltsd be szívünket, lényünket, és irányítsd figyelmünket a mi Urunk Jézus Krisztusra, akiben azért jöttél, hogy kijelensd magad, és hogyha őt nézzük, akkor téged látunk. És hagyj melegedjen át a szívünk, a lényünk, Urunk, a te jelenlétettől. És kérünk, formálj bennünket, alakíts, hogy tudjuk képviselni a te ügyedet ebben a világban, hogy egyre közelebb kerüljünk hozzád, és hogy akaratod megvalósítása töltse be a mi szívünket. áldunk és magasztalunk, Urunk, hogy személyes üzeneted van a számunkra. Kérünk, mutasd ezt meg nekünk, melengesd át a szívünket, és add, hogy amit mondasz nekünk, azt elfogadjuk, befogadjuk, és általad tudjunk téged dicsőíteni, felmutatni ebben a világban. Kérünk így szent lelked által, tedd áldássá, életté az igét, ami számunkra. Isten igéjének hirdetésére és hallgatására készülve a 274. dicséret 3. versét énekeljük, csak légy egy kissé áldott csendben. Istennek az az igéje, amelyen keresztül az ő üzenetére figyelünk, írva található Pál apostol Tesszalonikaiakhoz írott második levele, második fejezetének a 3. és a 4. verseiben. Az Úr napja nem jön el addig, amíg be nem következik előbb a szakadás, és megjelenik a törvénytipró, a kárhozat fia, aki elleneveti és fölébe emeli magát mindennek, amit Istennek vagy imádott tárgyának tartanak, annyira, hogy maga ül be Isten templomába, hogy Isten gyanánt mutogassa magát. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvéreim, Pál apostol második levelét olvassuk, amit a tesszalonikai gyülekezet számára írt. Tehát az első levél után egy újabbat készített, és nem is sokkal az elsőnek az elküldését követően. Mert látta azt, hogy az első levél még nem érte el azt az eredményt, amit szeretett volna, hogy elérjen. Látta, hogy bizonyos dolgokban nem látnak tisztán és világosan, sőt, voltak emberek, akik igyekeztek rossz irányba terelni a gyülekezetnek a tagjait, vagyis elfordítani attól, amire Pál apostol tanította őket. Hiszen a gonosz mindig azt akarja, hogy ne az Úr Jézusra figyeljenek az övé, eltereli a figyelmet, a gondolatot valami másra, valami olyanra, ami mindenről szól, csak éppen az Isten dolgairól nem, ami mindennel leküld bennünket, és nem engedi azt, hogy fölemeljük az Úrhoz a szívünket, és nem engedi különösen azt, hogy úgy igyekezzünk élni, ahogy ő azt az igében kijelenti a mi számunkra. Tehát még egy levelet ír, ezt is Korintusból, Szilvánosz és Timóteus társaságában. Vele vannak, segítik, ő pedig nem csak Korintusban munkálkodik, hanem ír levelet. És ebben a levélben először kiemeli azt, hogy a tesszalonikaiaknak felettébb megnövekedett a hite, vagy az újfordítás szerint, hogy hitük napról napra növekedik. És Ezt olyan jó látni, hogy Pál apostol, ahogy hallja a Tesszalonikából való híreket, azt tudja megállapítani, hogy ennek a közösségnek, ezeknek a Krisztus követő embereknek nem stagnál a hitük, nem csak addig növekedtek, amíg Pál ott volt köztük, és foglalkozott velük, hanem folyamatosan növekszik. Nőttön nő. És végig kell gondolni a saját hitünket. El tudjuk mi mondani önmagunkról, hogy a mi hitünk nőttön nő, hogy minden nap előrébb jutok a hitben, hogy minden nap jobban ismerem az én Uramat, és minden nap hitben nagyobb és több dolgot tudok megtenni az Úr dicsőségére. Hogy nőttön nő, vagy napról napra nő a hitük, az azt jelentette, hogy nem torpantak meg. Nem torpantak meg, amikor olyan dolgokkal kerültek szembe, ami talán félelmetes volt, vagy amire önmagukban képtelennek tartották magukat, hanem Jézusra néztek. A hit növekedésének a forrása Jézus. És amíg rá tudok nézni, akkor képes vagyok előrébb menni, akkor képes vagyok legyőzni az akadályokat. Ugye Pál leírja még az első fejezetben, hogy a hitük nőtt, mégpedig annak ellenére, hogy üldöztetéseket és szorongatásokat kellett elviselnük. Tehát azonnal üldözték őket. Nem arról volt szó, hogy hitre jutottak Krisztusban, és akkor szépen békességben éltek, hanem a külvilág, a környezet azonnal elkezdte őket szorongatni. Ugye erről már beszéltünk, hogy akik hitre jutottak, azoknak az élete átalakult, és hatással volt a külvilág számára. Ugye? És ezt nem tudták elviselni. Nem tudták elviselni, hogy ezek az emberek másképp gondolkodnak, és másképp élnek. És ki akarták maguk közül őket vetni. És nem ijedtek meg. Nem ijedtek meg, hanem továbbra is figyeltek Krisztusra, ragaszkodtak hozzá, és tették azt, amit Jézus mond nekik. Mert tulajdonképp ugye a hitélet az nem csak arról szól, hogy meghallgatjuk az ige hirdetést. Akkor nem is lett volna semmi bajuk. Akkor nem üldözik őket, nem szorongatják őket, hogyha összejönnek valakinek a házába, meghallgatnak néhány jó gondolatot, vagy elolvasnak valamit a Ószövetségből, mert akkor még csak Ószövetségük volt, hanem a probléma abból adódott, hogy ők azt szerint kezdtek élni, amit Krisztustól tanultak. És ez már összeütközött az ő korábbi szokásaikkal, természetükkel, meg a környezetük életével. És ezért kerültek nehéz helyzetbe. És ilyen körülmények közt is nő a hitük. És tulajdonképpen, hogyha megfigyeljük akár az első keresztjének életét, vagy mindig az egyház történelemnek egy olyan szakaszát, ahol azt lehet látni, hogy a Krisztusba vetett hit, az növekszik, hogy az evangélium terjed, az mindig olyan időben történt, amikor a gyülekezetet szorongatták. Amikor elnyomták, amikor prés alatt voltak, amikor nem támogatták azokat, akik hitbe vannak, na akkor szaporodott a gyülekezet, növekedett a hit. De amikor elfogadta őket a társadalom, azonnal felhígultak. Azonnal lankadt az első szeretetnek a tüze. És tulajdonképpen mindig akkor erősödünk, amikor prés alá kerülünk. Ugye van is egy mondás, hogy teher alatt nő a pálma, és ez igaz a hitben is. Amikor nincs ez a teher, amikor nincs ez a külső nyomás, akkor kevésbé erősödik a hitünk, és ezek növekedtek hitben. Azonban voltak olyan dolgok, amikben nem láttak világosan. Mégpedig az Úr Jézus Krisztusnak az eljövetele, az elragadtatás és az Úr napja, az ítélet napja. Nem, ez úgy megtévesztette őket. Nem tudták, hogy hol tartunk. Mert ugye Pál beszélt arról nekik, hogy majd az Úr Jézus el fog jönni, és elviszi az övéit, meg majd, hogy a múltkor is hallottuk, hogy akik az Úrban haltak meg, akik hitben haltak meg, azok feltámadnak, és az Úrral lesznek. És ebben úgy összekavarodtak. Mert voltak már némelyek közöttük, akik meghaltak. Ők várták örömmel Jézust vissza, de átélték, hogy némelyek meghaltak, hát akkor most mi lesz? Ráadásul mások már azt tanították nekik, hogy ha szenvednek, az már azt jelenti, hogy az Isten ítélete, a nagy nyomorúság időszaka elérkezett, és akkor ez úgy megrendítette őket. Hát akkor most mi van? Akkor most mi van? Keresztül kell menni ezen is. És Jézus elfeledkezett rólunk, és nem jön értünk. Össze voltak zavarodva. És ezért ír Pál, hogy egy kicsit kiigazítsa őket. Vagy mondjam, helyre tegye őket. A gondolkodásukat, a hitüket, az életvételüket. És jó nekünk is végig gondolni, hogy van-e világos látásunk. Vagy mi is könnyen összezavarhatók vagyunk. Azt mondja, hogy ne rendüljetek meg egyhamar meggyőződésetekben. Vagy másik fordítás szerint legyetek józanok. És annyi mindent lehet hallani. És tudunk józanok lenni. És tudunk különbséget tenni, hogy mi az igaz tanítás, és mi a hamis. És látjuk, hogy mi is a mi utunk. Hogy nekünk milyen irányba kell haladnunk. Tehát ne rendüljetek meg egyhamar meggyőződésetekben, ne rémítsen meg titeket semmilyen lélek, beszéd, vagy nekünk tulajdonított levél, mintha már itt volna az Úr napja. És ezzel Pál apostol a szívükre helyezi azt, hogy egyetlen hiteles forrás van, ami alapján lehet és kell tájékozódni, és ez az Isten igéje. És mi hálásak lehetünk, hogy nekünk már van teljes szentírásunk. Hogy van Ószövetségünk, és van Új Szövetségünk. És hogyha ezt kézbe vesszük, akkor ez világító lámpás. Sötét helyen világító lámpás. Hogy amikor a világban sötétség van, és nem tudunk eligazodni, nem tudjuk, hogy mi a hamis és mi az igaz, akkor kézbe vehetjük a Szentírást. És nagyon fontos, hogy tanuljunk meg ezen tájékozódni. Hogy ne elsősorban az befolyásoljon minket, amit a világban hallunk. Akár legyen az vallási, akár legyen az politikai gondolat. Mindig vessük alá az igének, az ige mértékének. És nézzük meg, hogy tényleg úgy van-e, ahogy nekünk mondják, vagy fedezzük föl, hogy mit mond nekünk arról a témáról az Úr. Hogy el ne bizonytalanodjunk, vagy nehogy a félelem vegyen rajtunk erőt. Hisz látjuk a tanítványok életében is, hányszor a félelem keríti őket hatalmukba, pedig már nem kellene félni. Ugye amikor ott vannak a viharban Jézussal, Jézus alszik, ők félnek. Félnek, mert úgy gondolják, hogy el fognak veszni. Ütött az utolsó órájuk. És akkor eszükbe jut, oda mennek Jézushoz, fölébresztik, hogy Mester, nem törődsz velünk, és engeded, hogy elvesszünk. És Jézus megszólítja őket, hogy miért féltek kicsin hitűek. Miért féltek? Tehát a hívőnek van az a plusza, hogyha Krisztus a szívemben van, ha én napi kapcsolatban vagyok vele, a legnagyobb viharokban sem kell félni. Miért? Mert látom a világító lámpást, Jézust. Látom a világ világosságát, és ismerem az ő szavát, igéjét. És tudom, hogy milyen irányba haladunk. Tehát nekünk ez a nagy előnyünk van, hogy van Bibliánk. És ez a Biblia utat mutat nekünk. Ugye mit mondott nekik, hogy a hitetek nőttön nő? Hogy feletté megnövekedett a hitetek. A hit az bizalmat is jelent. Azt jelenti, hogy amikor olyan helyen járok, ahol nem vagyok ismerős, akkor rá merem bízni valakire magamat, aki ismeri azt a területet. Hát olyan megragadó a számomra, hogy látom azt, hogy ugye sokszor azt mondják emberek, mi nem tudunk hinni.
Meg néha az életünkben is azt látjuk, hogy Jézusra nem tudjuk magunkat rábízni, vagy nem akarjuk. De olyan megrendítő azt látni, hogy emberek, amikor ma beülnek autóba és elmennek olyan helyekre, ahol még soha nem jártak, bekapcsolják a GPS-t, és ott egy hang elkezdi mondani, hogy haladjon déli irányba, északi irányba, itt most menjen majd balra, jobbra, fogalma sincs, hogy hol van. Mármint a sofőrnek, és rábízza magát. Rábízza magát a GPS-re, arra a hangra, vagy arra a jelzésre. És nem tudunk hinni? Hát dehogy nem. Egy technikai eszközre rábízzuk magunkat, hogyha követem az útmutatásait, igenis célbe fogok érni. Hát így kéne rábízni magunkat Jézusra. Ez a hit. Hogy lehet, hogy olyan területen haladok, ahol ismeretlen vagyok, nem tudom, hogy mi lesz a következő esemény, de ismerem az én Uramat. Ismerem Jézust. Ismerem a szavát. Megbízok benne. És elfogadom azt, amit mond. Mert ugye a GPS mond valamit. És akkor érek célba, ha elfogadom, amit mond. És arra veszem az irányt, amit tanácsol. És ezt jelenti bízni, hinni Jézusban. Elfogadom mindig a szavát. Neki adok igazat. De hányszor meg lehet tapasztalni, hogy a GPS azt mondja erre, valaki a sofőr mellett, én másképp gondolom. És mit csinál a sofőr? A GPS-re hallgat. És akkor megy a jó irányba. Nem engedi magát eltájolni. És mit mond Pál, hogy senki ne vezessen félre titeket. Vagyis az én hangomtól ne engedjétek magatokat eltántorítani. Ha megvagytok győződve, hogy én nektek mondtam valamit, és az úgy van, ha kaptál tőlem egy igét, akkor ahhoz ragaszkodj. Akkor abba kapaszkodj bele. És ne engedd, hogy valakinek másféle véleménye ellenkező irányba tájoljon téged. És tudok így ragaszkodni. Mert ugye ebben a gyülekezetben is voltak emberek, akik oda mentek, és azt mondták, nézzétek, nekünk van egy másik levelünk Páltól. És ebben más ír. És azt mondja Pál, ne hallgassatok rájuk. Én nem külön utakon küldök nektek leveleket, meg információt, hanem én közvetlenül küldöm az én munkatársaim által, akik ti is ismertek, akikben ti is bíztok, és csak azt fogadjátok el. Vagy ne engedjétek, hogy valaki jöjjön, és azt mondja, hogy külön kinyilatkoztatásom van. Nekem az Isten lelke külön megmondta. Csak azt lehet elfogadni, ami egyezik az írással. Le kell ellenőrizni. És ezt Pál is mondja. Ugye nehogy valaki valamiképpen félre vezessen titeket, mert nem jön el az addig, mármint az Úr napja, amíg be nem következik előbb a szakadás. Hát most annyi, hogyha a magunk korára és életére vonatkoztatjuk, amiket itt Pál apostol leírt, akkor azzal a különbséggel kell szembenéznünk, hogy ugye a tesszalonikaiak azt hitték, hogy már eljött az Úr napja, vagy egyáltalán hittek abban, hogy majd Jézus vissza fog jönni, hittek abban, hogy majd Isten meg fogja ítélni ezt a világot, ma már nem hiszünk. Ma már nem hiszi még sokszor a gyülekezet sem, hogy Jézus visszajön. És előbb majd lesz egy olyan nap is, amikor az Isten megítéli ezt a világot. Tehát mi egy egész más helyzetben vagyunk, mi már abszolút ilyenekre nem is gondolunk. Mert belénk van programozva az, hogy az ember jó, és a világ egyre jobb lesz. És persze nem ezt látjuk. A valóság nem az, hogy jobb lesz a világ, csak mondják, hogy nézzétek, milyen jó az ember, de nem. Hát minden nap megrázó eseményeket hallunk. Milyen borzalmas dolgok történnek, milyen gyilkosságok mennek végbe. Az emberek hogy támadják egymást? Hát rettenetes dolog látni, hogy amikor emberek, vezetők, politikusok készülnek valamire, hát Már pozitívumokat nem tudnak mondani. Csak egymást tudják gyalázni. Semmit nem tudnak. Tehát rettenetes, ahova tartunk, és jó nekünk, hogyha tudunk az igére figyelni. Tehát nem azt hisszük el, amit a világ mond, hanem azt, amit az ige mond. És nem arról beszél az ige, hogy egyszer a világ megjavul, és majd a maga erejéből, és mindenki üdvösségre fog jutni. Hanem az ige arról beszél, ahogy itt fogjuk látni, hogy az ember bizony Isten helyére akarja ültetni önmagát. Oda akar jutni, hogy ő az Isten. És ugye erre már látunk jeleket, és erről már beszéltünk, hogy annyi minden erősíti már az emberben azt, hogy neked nincs az Istenre szükséged, mert te megoldod egyedül. És olyan jó, hogyha az igére figyelünk. Az ige szavát vesszük komolyan, és nem azt, amit ez a világ nekünk próbál mondani. Ugye nem jön el az addig, amíg be nem következik előbb a szakadás. Ugye előbb be kell valaminek következni, a szakadásnak. De ez a szakadás, ez nem azt jelzi, nem arra mutat, amit sokan gondolnak, hogy sok felekezet lesz majd a világban. Ugye sokan azt hiszik, az a szakadás, hogy valamikor volt egy keresztény felekezet, és ez sok darabra esett szét, és majd újra egybe kell gyúrni, és akkor egység lesz. Nem erről van szó. Amikor Pál szakadásról ír, akkor hittől való szakadásról ír. És lehet, hogy itt is azt mondjuk, hát milyen hittől való szakadás, mindenki hisz valamiben. De itt a Krisztusban való hittől való eltávolodás és elszakadásról van szó. Amikor az ember már eljut oda, hogy kimondja, hogy nekem nincs szükségem Jézusra. Most már majd én megmentem magam, majd én megváltom magam. Amikor Pál apostol a második missziói úton vívódott, merre menjen, hová menjen, hol nyit Isten kaput előtte, akkor egyszer látomásban azt látja, hogy egy macedón férfi így szólítja meg, hogy jöjj hozzánk Macedóniába és légy segítségünkre. Akkor még az ember így kiáltott Istenhez. Ugye, mert amikor Pált kéri, hogy légy segítségünkre, az tulajdonképpen azt jelenti, hogy Pál, hozd el azt a Jézust, akiről beszélsz, mert ő tud rólunk segíteni. És akkor még az emberek így kiáltottak hitből. És a szakadás az lesz, amikor az ember már nem azt mondja, hogy Jézus, légy segítségünkre. Jézus, jöjj és segíts rajtunk. Valamikor az ember valami mástól vár segítséget, vagy egy önmagától vár segítséget. Na, az a szakadás. Ugye el kell jönni annak az időnek, és el is fog jönni, mondja Pál, amikor az ember már nem kiált az Istenhez, az élő Istenhez, a Biblia Istenéhez. És itt ezt hangsúlyozni kell, a Biblia Istenéhez. Ábrahám, Izsák, Jákób Istenéhez, a Jézus Krisztus atyához már nem kiállt. És hogyha ez bekövetkezik, mondja Pál, akkor figyeljetek. Mert megjelenik a törvénytipró, a kárhozat fia, vagy másik szövegvariáns szerint a bűnembere. Ugye a Károli is ezt hozza, hogy a bűn embere, vagy a törvénytipró, a kárhozat fia. Tehát olyan valaki fog megjelenni, mondja Pál, aki teljes mértékben szembefordul az Istennel. De ezt nem úgy teszi, hogy mindjárt lehessen látni. Ugye az, hogy a bűn embere, az azt jelzi, hogy tulajdonképpen egy felszabadítást hoz. Fölszabadítja az embereket arra, hogy úgy éljenek, ahogy szeretnének. Vagyis ne figyeljetek Istenre. És amit Isten bűnnek mond, azt ti ne tekintsétek annak. Amit Isten rossznak mond, azt ti ne tartsátok annak, sőt mondjátok azt, hogy jó. És amire Isten azt mondja az igéjében, hogy ez a jó és ez a helyes, no arra mondjátok azt, hogy rossz. Tehát a bűn embere ezt fogja erőteljesen képviselni, és megnyitja az utat, hogy mindenki úgy él, ahogy akar. És ehhez ad lehetőségeket. Megadja azt, amire az ember kívánkozik, vágyakozik. Azért fogja magát majd Istenként mutogatni. Megadok nektek mindent. Ezt tette Jézussal a pusztában. A kísértéskor azt mondta, hogy neked adom, nézd, látod az egész világ kincsét, hatalmát, neked adom. Egy feltétele van. Ha leborulsz és imádsz, mindent neked adok. No, ez a bűnembere vagy törvénytipró ilyen lesz. Ugye nektek adok mindent, csak engem kell imádni. És mivel az ember azt szeretné, hogy minden az övé legyen, hallgatni fog rá. Vagy legalábbis nagyon sokan hallgatni fognak rá. És mit olvasunk? Ellene veti földre, fölébe emeli magát mindennek, amit Istennek vagy imádott tárgyának tartanak, annyira, hogy maga ül be Isten templomába, Isten gyanánt mutogatva magát. Tehát mind az, amit Isten az igében nekünk kijelentett, az ő számára nem lesz fontos, félretolja. És azt mondja, erre ne figyeljetek, ne foglalkozzatok vele, újat hozok nektek, és oda jut, amiről már beszéltünk, hogy az ember Isten akar lenni. És azt mondja, én vagyok az Isten, én vagyok a megváltó, már nem a názáreti, ne foglalkozzatok vele, már eltelt 2000 év a názáreti Jézus óta, én jobbat tudok, én jobbat hozok, én békét adok nektek tényleg. És eljön az az idő, amikor a sátántól kap olyan hatalmat, hogy olyan békesség lesz a földön, amit senki nem gondol. És mit mond? Beül az Isten templomába. Mert amikor ide eljut, akkor azt mondja, hogy én vagyok az Isten, hogy emberek elhiszik. Hát ilyen fantasztikus világot létrehozni, az tényleg a megváltó lehet. És milyen templomba ül be? Hát nem a Madiba. A Jeruzsálemibe. Mert egyetlen templom van. Az Isten temploma az a jeruzsálemi templom. Igaz, jelenleg nincs, de majd lesz. Na akkor kell figyelni. Akkor már nagyon kell figyelni. Amikor az a templom elkészül, az azt jelzi, hogy erőteljesen haladunk az Isten ítélete felé, az Úrnapja felé. És nem mindegy, kire figyelek és kire hallgatok. És de nagy lesz, ha tudunk Jézusra figyelni. Ha megmerjük vallani, hogy ő nekünk a királyunk. De Pál beszél arról, hogy valami ezt a bűnemberét, ezt a törvénytiprót még visszatartja, hogy csak a maga idejében jelenjen meg. És ez mind azt üzeni, hogy az események Isten kezébe vannak. Akkor jelenhet meg, amikor Istentől eljön rá az idő, hogy a gyülekezet fölkészülhessen, hogy ne érjen váratlanul. Másrészt valaki visszatartja. Hát ezt nehezen tudjuk megmondani, hogy mi tartja vissza. Ők értették. A tesszalonikaiak értették. Azt mondja, ti tudjátok, hogy mi az, ami visszatartja, vagy mi az, aki vég visszatartja. De ha úgy figyeljük az igét, akkor gondolhatunk arra, hogy az egyik visszatartó, a gonoszt, ami ebben a világban megfogja, az a gyülekezet, az Isten népe. Azok, akik valóban Krisztus tanítványaként hirdetik és élik az evangéliumot. Akik föl tudják mutatni az életükbe azt a tisztaságot, szentséget, amire elhív az Úr. Akiknek az élete azt mutatja be, hogy milyen is az Isten szerinti életforma. És ha ezt éljük és hirdetjük, az visszatartó erő. Hát az első gyülekezetekben is, az első gyülekezetek idejében is nagy ereje volt annak, amikor azt látták, hogy akik Krisztusban hisznek, másképp élnek, mint a kortársai. Hogy tiszta a házasság, megbecsülik a házasságot, kevesebb az elválás, vagy nincs elválás. Nem mutatnak be gyermekáldozatot. Másképp viszonyulnak a rabszolgához, tehát az életnek a védelme, a családnak, a házasságnak a védelme, ez óriási erővel hatott. De mivel azt mondja az ige, hogy aki most még visszatartja, tehát személynek gondolja, itt gondolhatunk a Szentlélek Istenre. Ugye, mert Jézus elmenetele után ő elküldte a Szentlélket, aki pünköstkor eljött ebbe a világba. És ő nem egy személytelen erő, hanem egy személy. Isten harmadik számú személye, aki jelen van és munkálkodik. És ahol az Isten lelke jelen van, az olyan, mintha Jézus lenne jelen. És testvéreim, az evangéliumból tudjuk, hogy ahol Jézus megjelent, ott a gonosz nem érezte jó magát. Ugye, hogyha találkozott Jézus megszállott emberekkel, akkor a gonosz mindig kiszólt, hogy mi közünk hozzád, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy minket idő előtt gyötörjél? Mert Jézus jelenléte az a gonosz gyötörte. Tudta, hogy el kell engedni az embert. És amíg a Szentlélek Isten itt van, és engedjük az életünkben munkálkodni, addig a gonosznak vissza kell húzódni. Nem véletlen mondja Jézus, hogy az igén keresztül, hogy a mi testünk a Szentlélek temploma. Tényleg temploma a testünk. Tényleg engedjük, hogy a Szentlélek uralkodjon benne, hogy tisztán tartsa. És csak az legyen ott, ami kedves az Istennek. És azt mondja, hogy ennek el kell távolodni az útból, félre kell tolatni. Tehát aki még a gonoszt visszatartja, annak el kell távolítatni. Vagyis Jézus majd eljön az idő, és magához veszi menyasszonyát. Kiveszi az egyházat a világból, és ki elmegy bele a Szentlélek Isten, és akkor szabadul el a gonosz. Akkor szabadul el a gonosz. Tehát jó nekünk ezt látni, és figyelni, hogy az Úr kezében tartja az eseményeket. Nem kell félnünk, de várhatjuk őt örömmel, és szolgáló, hűséges élettel. A gonoszról azt írja még Pál apostol, hogy az Úr Jézus meg fogja semmisíteni szájának leheletével. A gonosz szembe fog fordulni. Ez lesz a végső csata. Tehát lesz még egy csata, biztos lesz, és szembe fordul Jézussal, az Istennel. De Jézus fog győzni. Az Isten fog győzni. És ez nekünk nagy öröm. Győztes Urunk van. Nem kell félnünk. Belekapaszkodhatunk. És az a lényeg, hogy kövessük őt a mindennapokban. Tegyük azt, amit mond. És még van egy fontos, hogy tehát ez a bűn embere, ha megérkezik, jeleket és csodákat tesz. A sátán ad neki hatalmat arra, hogy meg tudjon téveszteni. Mivel? Hogy hatalmas dolgokat fog tenni. Olyat, amire az emberek azt mondják, jé, hát ehhez Istennek kell lenni. De ne engedjük magunkat megtéveszteni, becsapni. És a Jelenések könyvében olvassuk, hogy tulajdonképpen ez a bűnembere, ez a törvénytipró, ez az egyik fenevaddal azonos. És lesz neki egy hamis prófétája, aki imádtatni fogja, mert nézzétek, hát ez is föltámadt. Mert a Jelenések könyve azt írja, hogy ez a gonosz halálos sebet fog kapni. És azt hiszi mindenki, hogy meghal, és leutánozza majd Jézus föltámadását, hogy még jobban meg lehessen téveszteni. De mi ne figyeljünk csak Jézusra, az ő igéjére, és akkor nem leszünk megtévesztettek, nem fogunk rossz irányba menni, mert tudjuk, hogy Jézus az életét adta értünk. Azért halt meg a kereszten, hogy ne mi halljunk meg, hanem életünk legyen, bővölködjünk, az ő dicsőségére, és majd vele együtt átéljük a feltámadást. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy igét adsz nekünk. Köszönjük, hogy olyan dolgokról beszélsz, amivel talán nem is foglalkozunk. Mert úgy gondoljuk, hogy szépen halad az életünk, eltelt már mögöttünk néhány évtized, és még biztosan van néhány előttünk, és azt majd nyugodtan eltöltjük. És aztán besétálunk a mennyei dicsőségbe. És köszönjük, hogy te azt mondod, hogy ahhoz, hogy a mennyei dicsőségbe mehessünk, az arra van szükségünk, hogy halljuk azt, amit mondasz. Hogy átéljük, hogy életünk megfordul, hogy elhagyjuk a bűnt, és elkezdünk téged követni, és már úgy élünk, ahogy azt te mutatod a mi számunkra. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy te ma is itt vagy. Tisztogatod a gondolkodásunkat, a látásunkat, és nem engeded, hogy bármi megtévesszen bennünket. És könyörülj, hogy ne a világ hangjára figyeljünk, ne azokra a dolgokra, amiket népszerű fórumok mondanak nekünk, vagy esetleg különféle közösségeknek a tagjai hirdetnek, hanem mindig csak az igére álljunk rá hittel és bizalommal. Uram, meg kell vallani neked, hogy sokszor jobban hiszünk az emberi eszközeinknek, a GPS-nek, vagy akár egy iránytűnek, térképnek, mint te neked. Könyörülj, hogy neked tudjunk hinni, hogy mindig, mindenben a te szavadhoz igazodjunk. És ha te azt mondod, forduljunk vissza, akkor azt tegyük komolyan. Merjük veled újra tervezni az életünket. Azzal a hittel és meggyőződéssel, hogy te valóban az életre vezetsz minket. És nem úgy, mint a gonosz, hogy elvezetsz egy darabon, aztán ott hagysz. Mi pedig talán úgy kiáltunk majd, mint a tékozló fiú, hogy itt éhen halok. Pedig az atyámnak házában még a béresek is bővölködnek. És könyörülj, ha ide eljutunk, akkor visszatérjünk hozzád. És ha ez megtörtént, akkor az, hogy növekedjen a hitünk, Uram. Hogy napról napra jobban megismerjünk téged, hogy engedelmesebbek legyünk neked. És legyünk világítók ebben a világban. Addig, amíg itt van a helyünk, amíg itt tartasz minket, hogy minél többen fölismerjék az igazságot, aki te vagy, Úr Jézus, és elkezdjenek feléd fordulni, hogy ne akarjunk nélküled, csak egyedül veled élni. Könyörülj, hogy értsük az ígét, hogy tudjunk rá figyelni, mert olyan könnyen elveszítjük a fonalat. Mindenre tudunk, Uram, figyelni, csak éppen arra nem, amit te mondasz. Ezt is a sátán akarja. De köszönjük, hogy legyőzted és legyőzöd, és add, hogy készen legyünk, amikor jössz. Kérünk, így jöjj, formáld az életünket, könyörülj azokon, akik még nem ismernek téged, vondd magadhoz a szívüket, eléd visszük a betegeket, a megfáradtakat, az idős testvéreket, ott, hogy ők is a maguk helyén, akár betegségük, vagy gyöngességük közepette is, fölfelé rá tudjanak tekinteni, hogy te légy nekik az erőforrásuk, a békességük, a reménységük, az életük. Könyörgünk a családokért, gyermekekért. Könyörgünk, Uram, azokért, akik bárhol vannak és gyászban járnak, hogy rád tekintve fölragyogjon előttük a feltámadás reménysége, a te győzelmed a halál fölött. És Urunk, kezedbe tesszük egyházunkat, népünket, és ezt a világot. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, s a hatalom, s a dicsőség mind örökké. Amen.
Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, s a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Hirdetem, ha az Úr akarja és élünk, a jövő héten, a vasárnap, reformáció alkalmából az Úr Szent Asztalát megterítjük, tehát jövő vasárnapi Isten tiszteletünkön az Úr Asztala is meg lesz terítve, a feltámadott Úr Jézussal való közösségbe hívunk és várunk minden testvérünket. Így kedden és csütörtökön este 6 órától a gyülekezeti teremben bűnbánati Isten tiszteletre kerül sor. Énekeljük a már megkezdett 464. dicséret 5. és 6. verseit, a keresztet te adod.